Ma már történelem, hogy 2009-ben Debrecenben az alkotmányozó zsinattal létrejött a Magyar Református Egyház, a Kárpát-medencei és a diaszporában élő magyar reformátusok közös egyháza. Ezen az alkalmon ön ott volt, és tulajdonképpen részben helyettesítette az akkori vajdasági, délvidéki, szerbiai, majd erről is beszélünk, hogy hogy szeretik magukat hívni, zárójel, szóval az egykori püspök elődjét, Csetes-Szemesi Istvánt. Gondolta akkor 2009. május 22-én, hogy valaha ön lesz a szerbiai református keresztény egyház püspöke?
Jó kérdés. A szívembe éreztem, hogy a püspöki szolgálatba Isten hív, de nem gondoltam volna, hogy ez így megvalósul. Igen, akkor helyettesítettem a püspököt, ilyen címet is kaptam, egy püspöki helynök, ami ugye nálunk nincsen, de akkor az úgy hirtelen rám lett éve. Utána rám értek a barátaim, hogy halljuk, hogy nagy kutya lettél az egyháznál. Jót nevettünk rajta, de tényleg ez egy ilyen prófitai előremutatás volt.
Készült rá, hogy egyszer be kell állni a sorba?
Püspök úr mellett szolgáltam, 10 évig voltam segédlelkész, beosztott lelkész, társlelkész, sok mindenbe beleláttam, sokszor volt véleményem, hogy kellene csinálni, és aztán sok mindent megtanultam, illetve láttam, hogy mit, mi, hogyan csinált a püspök úr, és úgy érzem, hogy ez egy felkészítés volt, hogy én tudatosan készültem, akartam volna, nem mondanám, mert volt is kolléga, aki mondta, hogy akkor te püspök akarsz lenni, és én akkor úgy mondtam, hogy hát nem, mert látom a küzdelmeket, harcokat, amit egy délvidéki püspöknek meg kell harcolni, és egyelőre nem vágyom rá. Aztán Isten így irányította a dolgot, hogy mégis így történt.
És amikor Csetes-Szemesi István után választották a következő püspököt, végül Halász Bélát, abban az időben nem kapacitálták a lelkésztársai, hogy induljon előn is?
Nem, én magam sem gondoltam rá. Eleve nem is lehetett volna, ugye a törvényeink azt írják elő, hogy minimum 40 éves kell, hogy legyen valaki, hogy indulhasson püspöknek, de meg sem fordult akkor a fejembe. Én akkor át is mentem egy másik gyülekezetbe, a szorvány missziót választottam, és az teljes idejű szolgálatot igényelt. Így hálás vagyok Istennek azért a szolgálatért is, amit akkor végeztem.
Amikor most Halász Bélának lejárta a mandátuma, és elindult a választási folyamat, akkor számított arra, hogy jelölni fogják?
A Halász Bélán kívül még 3 indulhattunk volna a püspöknek, és először volt egy egymás között beszélgetés, javaslat, ami egy forradalmi gondolat, vagy forradalmi dolog lett volna, hogy egy női püspököt válasszunk. Csányi Erzsébetet javasoltuk, de végül ő úgy látta, úgy érezte, hogy erre nincs elhivatottság, és visszalépett, és akkor a lelkész közösség ugye egy hangulag engem jelölt. És úgy éreztem, hogy ez nem csak megtiszteltetés, hanem egy megbizatás, egy feladat, egy elkötelezettség, kötelességem vállalni, ha már ők bizalmat szavaznak nekem, akkor ezt el kell vállalnom.
És csak zárja be Csányi Erzsébet, ha jól tudom, maradt püspök helyettes. Az előző ciklusban is az volt, és most is tulajdonképpen az ön helyettese, ugye?
Igen, igen, ő a főjelző és a helyettesem, akire nagyon támaszkodhatok, aki egy nagyon megbízható ember, és már tapasztalom, hogy milyen sokat dolgozik és sokat segít.
Hogy fogadták a környezetében azt, hogy elvállalta a jelöltséget, és aztán önt választotta meg az egyház közössége? Szedjük ezt szét, először a legszűkebbel a családja. Hogy fogadta a felesége, gyermekei?
Hát vegyes érzelmeket váltott ki. Láttuk, hogy mit jelent egy püspöki munka, mennyire elkötelezi magát a püspök, és ez rovására megy sokszor a családi életnek, hogyha őszintén is jól végzi a munkáját. Úgyhogy volt egy kicsit ilyen félelem, hogy kiváltott, hogy vajon mit fog ez hozni a családi életünkbe, de támogattak, és ők maguk is úgy mondták, úgy látták az ima közösségben, hogy megharcoltuk, hogy ezt el kell vállalni, mert Isten ezt akarja. Nem véletlenül történt mindez.
És az egyik fia, ezt a Reformátusok lapjának adott interjújából tudom, most teológus hallgató, mondjuk ő hogy fogadta ezt?
Ő mellém állt, csak ő is először meglepődött, hogy akkor püspök leszek, akkor most ez mit hoz, neki változást hoz, de mondtuk, hogy ez semmi változtatást nem hoz, úgyhogy nyugodtan tovább tanulhat, illetve őt sem fogják másképp kezelni, és ezt ő is tapasztalta, mert nem is ő maga szereti megharcolni az ő harcait, elvégezni a feladatait. Most fejezte be ugye az évet, hál' Istennek, és ő is tegnap előtt érkezett haza, úgyhogy itt megkezdi most a szolgálatot közöttünk, a nyári szolgálatokat, amiket el kell végezni.
a gyülekezet egyrészt hogy fogadta, másrészt hogy éli meg, hogy ha a gyülekezet lelkésze püspök, akkor kevesebb ideje marad értelemszerűen, vagy természetesen a gyülekezetre. Hogy fogadta a gyülekezet az ön megválasztását, és hogy viselik azt, hogy egyre többször kell távol lennie?
Amikor a szavazás volt, ugye a presbiterek, a presbitériumok szavaznak, akkor az egyik idős presbiter megkérdezte, hogy akkor azért itt marad? Mert csak akkor szavazok önre, hogy püspök legyen, ha nem megy el a gyülekezetből. Mondtam, hogy nem szeretnék elmenni, nagyon szeretem ezt a gyülekezetet, és nagyon szeret ez a gyülekezet is. Persze, ha Istennek más terve van, akkor engedelmeskedünk el, de egyelőre itt látjuk a helyünket. Ők maguk, igen, rám szavaztak, de mondtam nekik, közöltem, hogy lesz egy segédlelkészem, és hogy kevesebbet leszek jelen. És ugye eszembe jutott az első püspökünk, Ágoston püspök úrnak az egyik levelében olvasott sorok, nem tudom hány évtized szolgálat után írta, ő, aki árvaházat alapított, rengeteg szeretett házat, tehát ő a mintakép mindig a mai délvidéki református egyházban, és azt írja, hogy bánom, hogy a püspökségem miatt olyan sokat szenvedett a gyülekezet, hogy olyan keveset tudtam közöttük szolgálni ez miatt. Most ettől félek én is, de remélem, hogy ez nem fog megtörténni, lesz segédlelkészem, illetve ez azt fogja jelenteni, hogy mások fele szolgálok. Tehát ha kevesebbet vagyok itt, azt jelenti, hogy máshol többet vagyok, és ezt hiányoltak az elmúlt időszakokban, hogy a püspök, az elnökség, az egyházi vezetőség látogassa a gyülekezeteket, legyen jelen a gyülekezetek életében.
Most említette a délvidék szót itt, hagy utaljak erre vissza a beszélgetés elején, mondtam, hogy majd ezt megbeszéljük. Mi az ön és az egyházuknak a kedvesebb kifejezés? Hogyan szeretik, ha hívják önöket? Délvidéki reformátusoknak, vajdasági reformátusoknak, szerbiai reformátusoknak? Egyenlőség van a három között, vagy mit gondol ezekről a szavakról?
Már jó pár évvel ezelőtt nagy vita volt arról, hogy mi legyen a hivatalos nevünk, mert ugye az országunk az elmúlt évtizedekben olyan sokszor változtatta a nevét, volt szocialista Jugoszlávia, szövetségi Jugoszlávia, aztán Szerbia-Montenegró is. Különböző javaslatok voltak, hogy mi legyen a hivatalos nevünk. Ugye volt javaslat, hogy délvidéki református egyház legyen, de ez két ok miatt nem valósulhatott meg, mert a délvidékben benne vannak a baranyaiak és a szlavóniaiak, és a délvidékhez oda tartoznak. Ugyanakkor hivatalosan, ha szerbre fordítanánk, az a szerbek esetében Koszovót jelentene, ugye nekik a dél az a dél. Én személy szerint a délvidéket szeretem használni. A vajdaság az elterjedt, sokan mondják, de kevesen tudják, hogy ez egy szomorú része a történelmünknek, hogy a 48-49-es forradalom után szerb vajdaság jött létre, akik hűségesen szolgáltak az osztrák császárnak, ugye a forradalommal szembe jutalmuk kapták, és onnan ered ez a név. Bár elterjedt, általánosan mindenki ezt használja. A hivatalos nevünk az, hogy Szerbiai Református Keresztény Egyház, és hát hivatalos helyeken ezt használjuk, így vagyunk feltüntetve. Tehát, hogy igazából ki hogy használ. Én a délvidékit szeretem személy szerint.
Az ön identitása az, hogy ön most a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspöke, és ha nem hivatalosan mondjuk be kell írni valami rubrikába, akkor pedig Harangozó László, délvidéki református püspök.
Én így szeretem.
Köszönöm. Egy kicsit segítsen a hallgatóinknak még képbe hozni azt, hogy mit lehet tudni az egyházukról. Itt már az előbb utalt rá, hogy akkor a délvidék az nagyobb annál, és Baranya, és Horvátország. Ezt a beszélgetést most a legtöbb hallgatónk Észak-Magyarországon hallja, Miskolc, Debrecen térségében, jó messze Szabadkától. Ezért kérem, hogy segítsen. Mekkora közösség az önöké, hány gyülekezetük van, nagyságrendileg, hány templomuk van, hány lelkészük van, egy kicsit így helyezzük kontextusba az egyházukat.
Nagyon sok szorványunk van. 11 papíron 12 anya gyülekezetünk, nagy gyülekezetünk van, de ez a 12. ez Zombor már nem olyan nagy, már lelkész nélküli. 12 lelkészünk volt a közelmúltig, de ebből 4-en elmentek. Ugye 2-en nyugdíjba vonulnak, most július 1-én egy lelkészünk Magyarországra megy átszolgálni, illetve egy lelkészünk kilépett a szolgálatból. Földrajzilag térképen akarnak elhelyezni, akkor Szabadkától Belgrádig terjednek a gyülekezeteink. Mi olyan 9-10 ezerre becsüljük az egyháztagjainkat, mert szeretnénk az idén egy belső népszámlálást végezni, hogy pontosan lássuk, hogy hányan vagyunk. A legtöbb református tömbökbe él, falvakon Bács-Feketehegy, Bács-Kossuth-falva, Pacsér, illetve a bánáti részben vannak Torontálvásárhely, Magyar Itabi, Pancsova, és érdekes az, hogy minden gyülekezetünk más-más történelmi háttérrel bír, ugyanis a 18. században lett betelepítve a Vajdaság vagy a Délvidék, ugye addig itt török uralom volt előtt, illetve a török pusztítás után hát nagyon üres volt, és minden más és más vidékekről hozták őket. És ez olyan érdekes, mikor találkoznak ezek a gyülekezetek, mindenki a maga tájszólásával, hátterével jön. Ugye én egy kun háttérrel bírok, a nagykunságból származnak az őseim, de délen, akik vannak Hertelendi falva, azok pedig székelyek, tehát hogy székelyekkel is rendelkezünk itt, illetve vannak, akik más-más részből érkeznek, vannak, akik ő betűznek, van, akik E betűznek, I betűznek, ma már egyre egységesebbé válik a beszéd is, de még érdekes felismerni, ki honnan jött. És a Szabadkai gyülekezet az egy különleges gyülekezet, mert egy olyan közösség, ahova bevándoroltak a reformátusok, tehát 153 éves gyülekezet, nem olyan régen jött létre, ide bevándorolnak az emberek munkavéget, tanulmányok miatt, és ide mindenféle telepisről érkeztek, és hozták a saját kultúrájukat, hátterüket, és én nagyon szeretem ezt a közösséget, mert mint egy egész délvidéknek az összefogója.
Itt sorolta, hogy hány lelkészük van, mi most a július 1-i utáni szám, tehát hány lelkész van, akire számíthat, és mennyire elég ez, vagy mennyire kevés, vagy hány lelkészre lenne szükség?
Tehát 8 lelkészünk van, illetve Sárospatakról érkezik egy segédlelkész. Ahogy említettük, a fiam van még teológián Debrecenbe. Hát még szükségünk lenne legalább 4 vagy 5 lelkészre, mivel hogy nagyon nagy területet fedünk be, és sokat utaznak a lelkészeink, sok a szorvány, és hát hogyha jól szeretnénk végezni a szolgálatot, nem csak lezavarni, bocsánat ezért a kifejezésért, de ugye nagyon fontosak tartom, hogy szorványba is jártam, hogy az ember beszélgessen, ott legyen a gyülekezetben. Nem csak megtartjuk, és akkor tovább állunk, hanem hogy ott vagyunk a közösségben. Ha nem is él ott a lelkész abba a helyiségbe, abba a közösségbe, de hogy jelen legyen az életed, és ez fontos lenne, mert a gyülekezeti tagoknak nagyon fontos, hogy ugye érezzék, hogy a lelki pásztor valóban pásztorolja őket, hogy nem béresük van, aki elvégzi a munkát, hanem aki az Úrnak szolgálatába állva pásztorolja őket, és hirdeti Istennek igéjét.
Ne haragudjon a kérdésért, de mi az oka annak ön szerint, hogy kevés lelkészük van? Tehát most itt felsorolta, a nyugdíjba mennek, oké, az egy korosztályi kérdés. Mondta, hogy van egy lelkészük, aki kilépett a szolgálatból, oké. De hogy alapvetően miért nem jönnek újak? Vagy persze mondhatja, hogy jönnek, ott van a fia, statisztikailag, ha nézzük, ezt tulajdonképpen nem is rossz arány, de hogy vajon miért nem vonzó ma a délvidéken lelkésznek lenni, és mit tehet ön azért, és talán ez a fontosabb kérdés, mit tehet ön azért, hogy ez változzon a következő években?
Mondhatnám azt, hogy egy általános jelenség. Úgy tudom, hogy Magyarországon is hiány van lelkészekből, illetve kevés a tanuló, a teológus. Nálunk plusz probléma az elvándorlás. Nemrég voltam az egy gimnázium a végzős osztályban, beszélgettem a diákokkal, 22-3-an voltak, abból 4-en mondták, hogy itt szeretnének maradni. A többiek, a nagy többség Magyarországra, illetve a nyugati országokban megy tovább tanulni. És van, aki ugye Angliába megy jogot tanulni, a másik nem tudom hova megy. Tehát, hogy aki itt maradt, nagyon kicsi az arány. Igen, valóban, hogy a hit terén, hogy bekapcsoljuk a fiatalokat, egy nagyon fontos dolog, és hogy vonzóvá tegyük. Ez is olyan furán hangzik, hogy mi tegyük vonzóvá a lelkészi pályát. Igazából isteni elhívás kell, ezt hiszem, ahhoz, hogy valaki lelkészként kezdjen szolgálni. Viszont fontosnak tartom a fiatalok bevonását az egyházi életben. Nagyon sok helyet tapasztaltam, hogy ez egyre kevésbé megy. Mi itt Szabadkán nagyon fontosnak tartottuk. Úgy érzem, nagyon jó ifjúságunk van, Isten megáldotta. Más felekezetekből is járnak az ifjúsági alkalmakra. Csak tudjuk jól, hogy ez egy olyan magvetés, amit lehet, hogy más fog aratni, mert ugye elmennek, elköltöznek. Viszont nagyon fontos, hogy az egyház élő legyen, és nekem nagyon jó példa Magyarországon, hogy a fiatalok felé nyitnak, látok egyetemista gyülekezeteket, közösségeket, élhetővé teszik az egyházi életet, ami nagyon fontos, hogy ha egy fiatal belép a templomba, a gyülekezetbe, az egyházba, ne azt érez, hogy egy múzeumba jöttem be, egy hagyományőrző klubba jöttem be, hanem egy élő egyházba jöttem be, ahol megélik a hitet. És ezt teszi sokszor vonzó szerintem a fiatalok számára is, hogy itt talán választanak a kérdéseimre, közösségre találok, itt elfogadnak, itt élhetek.
És ez irányba tervez lépéseket tenni? Tehát most itt hiányosságom van, nem tudom, hogy van önöknél ilyesmi, hogy egyetemi misszió, mint ami Magyarországon van, egyetemi lelkészség, vagy jó lenne ilyet alapítani Újvidéken, Szabadkán, hogy az odajáró egyetemisták között legyen jelen egy fiatal lelkész, aki meg tudja őket szólítani?
Jelenleg nincs. A legközelebb levő lelkész jár ki egy-egy bentlakásba, közösségbe, és végzi maximálisan a munkáját, tehát ő akarja végezni, de hát ugye nem mindenkinek van ugyanarra a szolgálatra elhivatottsága. Van, aki az idősek felé tud szolgálni, valaki az asszonyok felé tud szolgálni, férfiak felé. Jó lenne, igen, nagyon fontos lenne, hogy egy ifjúsági lelkészünk legyen. Annak idején azóta elment Kis Nándorral, együtt létrehoztuk az ERK-t, a Református Keresztény Ifjúsági Egyesületet, pont ez volt az elgondolás, és akkor megkezdődött ez a munka. Most nagyon fontos lenne, legyen egy ifjúsági lelkészünk, egyetemista lelkészünk, és ezt szeretnénk, igen, a magyarországi testvéreinkkel kiépíteni, és elindítani ezt a missziói szolgálatot is.
És visszatérve a lelkészekre, akár az ifjúsági lelkészre is, Magyarországról várna, remélne segítséget, tudna valahogy segíteni akár a magyarországi teológiák, a magyarországi református egyház?
Nagyon sokat tudnának segíteni. Eleve, ha fiatalok eljönnek, szolgálnak közöttünk, az nagyon sokat jelent, és ezt úgy gondolom, hogy ezt tapasztaltam, hogy szeretnének is jönni, mert érdeklődtek most a teológusok. Ugye hosszú ideig legátusunk sem volt itt Délvidéken, illetve hogyha valaki ismerős volt, akkor elhívta, de most megkezdtük, hogy kérni a teológiáktól, hogy küldjenek legátust, és elkezdtek érdeklődni felőlünk, hogy még nem is jártak ezen a vidéken. Milyen jó lenne, ha eljöhetnének, megismerhetnének minket, és ez nagyon nagy segítség lenne, illetve a tanácsadás is, hogy hogyan kell ezt végezni, hogyan kell véghez vinni, mert talán vannak tapasztalataink, hagyományos táboraink, amelyek 1955 óta működnek, az úgynevezett katekizáció, ami egy ilyen sablonszerű szolgálat, aminek ugye mindig eleget teszünk, de jobb lenne a mai kor kihívásain felé haladni, és illetve azt a tapasztalatokat felhasználni, amivel rendelkeznek Magyarországon.
És mennyire érzi fontosnak egyébként azt, hogy Magyarországgal kapcsolatban legyenek, vagy akár az egész generális konvent, a Magyar Református Egyház, a püspök társai, találkozott-e már velük egyébként, és mennyire várja ezeket a találkozókat, mennyire, bocsánat, hogy így kérdezem, de akár mennyire teher, hogy utazni kell, találkozni kell, vagy inkább kap ezekből a kapcsolatokból, remél ezekből a kapcsolatokból, mit gondol erről?
Nagyon várom, hogy találkozzunk. Balogh Zoltán püspök úrral már találkoztunk, beszélgettünk, illetve van püspök társam, akivel telefonon beszéltem. Most várjuk a 13-án, 14-én a generális konvent, illetve a közös zsinat ülését. Igen, nagyon várom, hogy találkozzunk, mert szükségünk van egymásra. Hiszem azt, hogy igen, egymás hite által épülhetünk, és ez erősít is mindannyiunk számára. Látom ezt az új vezetőségen, hogy mennyire szeretnének részt venni a Kárpát-medencei szinten az együttműködésbe, és mindig is jót tett, amikor másonnan is érkeztek testvérek, akár Erdélyből, akár Magyarországról, és reményekkel nézzünk előre, hogy ez ki fog épülni.
Térjünk vissza szűken véve önökre. Beszéltünk a lelkészhiányról, ifjúság megszólításáról. Milyen feladatokat lát ön előtt a következő években, amikor majd évek múlva beszélgetünk, hogy mit sikerült elérni, akkor mire tekintsünk vissza? Tehát mi az, amit tényleg ilyen mondjuk 3 pont, amit így ott van ön előtt, hogy ezeket nagyon szeretném püspökként megoldani, előre mozdítani?
Az első, amit nagyon nem szeretek, az az adminisztráció, illetve a gyülekezeteink jogi helyzete, ugye ez nagyon sok hivatali munkával jár, hivatalos helyekre kell elmenünk, mert a gyülekezeteink fele nem rendelkezik adószámmal, tehát hogy nem is létezik, mint külön jogi személy, tehát ezeket tisztázni kell, mert nagyon sok hátrányban részesülnek, elegészen odáig, hogy egy villanyszámlát nem tudják rendesen kifizetni. Volt a nagy gyülekezetünk, hogy kikapcsolták a villanyt, mert nem volt adószámuk. Tehát ilyen abszurdumokkal kell foglalkozni, ezt is el kell rendeznünk. A lelkészeink diplomájának a honosítása állami szinten, egy lelkész kivételével nincs senkinek sem, nem történt meg. a gyülekezeteken belüli adminisztrációs dolgok rendezése, mert elég kaotikus állapot van egy-két gyülekezetben, tehát ezeket el kell végezni. Ugyanakkor nagyon remélem, hogy nem csak ilyen száraz témákkal kell dolgozom, mert a lelki dolgokkal nagyon fontos lenne foglalkozni, a gyülekezetek lelki állapotát megújítani, és ezen belül a lelkészeinknek segíteni, hogy feltöltődjenek, ne égjenek ki, mert folyamatosan adnak, szolgálnak, tanítanak, de ritkán kapnak lelki táplálékot, és ezt nagyon fontosnak tartanánk, hogy ők is épüljenek, erősödjenek, és hogy legyen egy biztonságérzetük, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. Mert az utóbbi időben azt éreztük, hogy mindenki magának élt, mint egy kis sziget, minden gyülekezet, megharcolt a saját harcát, de hogy közösségé kovácsolódjunk, hogy a lelkész találkozóinkon, az összevételeinken úgy legyünk együtt, mint testvéri közösség, akik várják és örülnek az együttlétnek.
Hogyha ilyen infrastruktúrális dolgokra gondol, ott van-e valami égető probléma? Tehát valamelyik templom, ami nagyon rossz állapotban van, és szeretné, ha tudnának rajta javítani, vagy valahol építeni kell-e valamit, felújítani kell-e valamit, ez úgy ott van-e a ciklusra tervként egy-egy ilyen épület vagy beruházás?
Hát ez most egy fájdalmas kérdés. Igen, vannak gyülekezeteink, ahol ugye istentiszteletek zajlanak, és elég rossz állapotban vannak az épületek, szükség van felújításra, illetve vannak olyan templomaink, ahol már nincs egyetlen egy egyháztag sem. A múltban nekünk nagyon sok német egyháztagunk volt a II. Világháború előtt, olyan gyülekezeteink voltak, ami kimondott a német ajkok voltak. Ők már nincsenek itt, az épületeik itt vannak, és több is közveszélyes. És egy olyan fájdalmas dologról kell beszélnünk, hogy talán olyan döntéseket kellene hoznunk, hogy megszabaduljunk ezektől az épületektől, lebontsuk őket, találjunk rá beruházást, hogy valaki felújítsa. Mondjuk van egy épületünk, amire azt mondták, hogy 1 millió eurót kellene rákölteni, ahol nincs senki egyháztagunk, miközben az olyan gyülekezetek, ahol vannak élő tagok, ott is küzdenek az anyagiakkal, és ez nagyon nagy kérdés, mert már felszólítást kaptunk, hogy a torony bomlik, hullik a bádogtető, közveszélyes. És itt nagyon fontos döntéseket kell hoznunk, és ebben hál' Istennek elindult, számíthatunk a helyi politikum támogatására, és ők is megpróbálnak valamilyen megoldást, segítséget találni számukra, de mint mondtam, ez egy fájdalmas kérdés, amit el kell döntenünk, hogy mit fogunk tenni.
Hát gondolom, senki sem úgy akar püspökként az egyháza történetébe bekerülni, hogy a püspök, aki lebontott 3 templomot, sokkal jobb úgy bekerülni, hogy a püspök, aki épített egy közösséget, vagy egy templomot, vagy bármi mást, egy iskolát. Jól érzem, hogy ebben van egy ilyen nehézség?
Hát őszintén mondva, ezt hagyták rám az előző püspökök. Kibújtak ez a kérdés alól, mert ez nem mostani kérdés. Senki nem akar templom romboló püspök lenni. Én sem szeretnék az lenni, viszont szeretnénk valóban logikus döntést hozni, ami az egyházunk javára van, ami valóban áldásként szolgál számunkra. Istentől kérünk ehhez bölcsességet, meg vezetést, hogy tényleg mit cselekedjünk.
Mondd egy-két település nevet, hogy hol vannak ezek a templomok?
Például Szivac, Torzsa, ami szerbül Savinoszerónak mondanak, illetve a Bánságban vannak szorványok, de ott van Zombor kérdése, Zombor, ami anyagyülekezetként van papíron számon tartva, de már évtizedek óta nincs lelkész, önálló lelkész ott, de a templomot sikerült felújítani, viszont a parókia az szintén nagyon romos állapotban van. Ez a kisebb közössége, kisebb szorványokban vannak ilyen helyiségek, ahol nagy kérdés, hogy mit tegyünk. Szivacon parókiát, illetve az imatermet elbontották, abból más gyülekezetekben ravatolózókat építettek, úgymond felhasználták azt az anyagot, de a templom az még mindig ott áll. Az orgona hozzánk került, a harangokat elvitték más közösségekbe, de ugye nem, hogy református nincs a településen, magyar sincs azon a településen már. Mit kezdjünk, ez a nagy kérdés, ezzel várunk választ Istentől.
De ezek, amiket el kellene bontani, azok mind az egykori német ajkúak templomai, vagy vannak olyan falvak, ahol alapvetően magyar gyülekezetek tűntek el az elmúlt évszázadban?
Ezek főleg német, tehát nagyon sok német egyháztagunk volt. Amikor ők elmentek, akkor legtöbb helyen éltek magyarok is, akik úgymond fenntartották egy ideig, igyekeztek fenntartani, részt vettek az egyházi életbe, de egy idő után ők is elköltöztek, beolvadtak, ugye a vegyes házasság megtették a maguk hatását, és eltűntek a hívek. Hát a szorványban is volt olyan gyülekezet, amelyik szorványban szolgáltam, ahol egy nagy templomunk volt, egy nagyon szép német templom, de az a közhangulat uralkodott, ugyanis a németek helyére telepesek jöttek, hogy hát ez a német temploma, a háborús bűnösök temploma, és nehéz volt az ottani egyháztagok felé szolgálni. Először is az önbecsülésüket kellett visszaadni, hogy ti igenis értékes emberek vagytok, mert volt, aki úgy jött istentiszteletre, hogy beszaladt, hogy ne lássák, hogy ő itt van istentiszteleten. Amikor elkezdtük újítani, hál' Istennek az a templom megújult, akkor hát meg is jelent ez a reformátusok lapjában, hogy vécekagylót tettek az ajtunkban, meg provokáltak ott minket, mert úgy értelmezték, hogy akkor ez most visszajönnek a németek, ami egy abszurdum, meg ha bárki is visszajön, az azért jön, hogy akkor itt támogatást adjon, hogy segítsen az itteni lelki élet megújulásába, és ez ugye hát a gyülekezet számára fontos, hogy felfogja, hogy milyen értékes ő itt jelen. Sajnos a több gyülekezetünkben, mint mondtam, nincsen már egyáltalán egyháztag, csak épületünk van.
Ha már szóba hozta Németországot, az nem merül fel esetleg, hogy onnan kapjanak segítséget az épületek felújítására?
Régebben jött rá támogatás, most ez így megszűnt. Gondolom, hogy sok minden közrejátszott, tehát a gazdasági válság, új prioritások vannak, a migráns kérdéstől kezdve sokféle kérdés. Ők maguk is jelezték, hogy nem látják értelmét, hogy olyan gyülekezetbe ruházzanak, ahol nem történik istentisztelet, nincs egyházi élet, bár ők az utódok, de már nem igazán látnak benne jövőt. Tehát, hogy onnan Németországból megszűnt.
Jogilag dönthet úgy az egyházuk, hogy lebontja ezeket a templomokat? Vagy nem védi ezt el a mi műemléki történet?
Remélem, hogy nem kerül erre sor. Ezt most éppen vizsgáljuk a jogászokkal, az egyházjogászokkal is, hogy ez mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Pont az emlegetett szivaci templom még nem műemlék. Az idén volt róla az, hogy műemlékké nyilvánítsák. És hát volt egy érdekes eset, szerintem 30 évvel ezelőtt történt, szintén egy német templomot átengedtek, oda ajándékoztak az ortodox egyháznak, ez Torzsán történt, és hát az műemléktemplom volt, és ugye ott is szintén telepesek laknak a németek helyén. Az ortodox egyház örült, hogy akkor kap egy templomi épületet, nem kell építeni, és neki kezdtek hogy ők felújítsák, befessék, ikonokat tegyenek bele, hát a műemlékvédők kiszálltak, hogy ez műemlék, itt nem szabad változtatni. Úgyhogy végül ők lettek bajba, hogy van egy református protestáns templomuk, amit ők kell fenntartsanak, és amiben nem szabad változtatásokat végrehajtsanak rajta.
Mi lenne az ön szívének legkedvesebb, de reális terve ezekkel a templomokkal? Nyilván az lenne jó, ha hirtelen meg tudnák tölteni, de erre mondom, hogy ez valószínűleg nem reális. Eladni, más egyháznak odaadni, más funkciót találni neki, lebontani, mit szeretne a legjobban?
Személy szerint nagyon szeretném, ha meg lehetne renoválni őket, hogyha az állam bekapcsolódna ebbe, mert jelenleg, hogyha valami műemlék itt Szerbiában, nem épp a legnagyobb állás, mert csak akadályoz minket az újításokba, ha akarnánk újítani is. Nagyon jó lenne, ha az állam bekapcsolódna, illetve tudnánk máshonnan találni támogatásokat, és akkor akár a közösség számára, akár a helyben levők számára is egy fontos hely lenni, illetve nekünk, hogy van egy templomunk, ami megújult, ami műemléktemplom, ahova időnként elmehetünk, igen, tarthatunk konferenciákat, közösségi alkalmakat, mert azért olyan nagy távolságok itt délvidéken nincsenek, meg tudjuk könnyen közelíteni ezeket a helyeket.
És ha már szóba hozta a szerb államot, akkor egy gondolatot beszéljünk ilyen egyházpolitikai kérdésekről, és ezt hagy vezessen föl úgy, hogy néhány nappal ezelőtt Szabadka határában megjelent piros-fehér-zöld Szabadka felirat, a tábla másik oldala szerbül Szabadka neve és a szerb nemzeti színekben, de ezek elég látványos nagyméretű táblák, most idefele Palics felől én is láttam ezeket. Mit gondol erről, és csak történelmileg hagy hozzak ide egy-két történetet. Úgy emlékszem, hogy 2012-ben, tehát csak itt 11 évvel ezelőtt, ugyanitt Szabadkán, még az egyik tömbháznak a falára szerbül azt írta ki valaki, hogy halál a magyarokra. Ki gondolta volna akkor, hogy 11 év múlva meg hatalmas piros-fehér-zöld Szabadka felirat lesz a város határában. Ez mutatja azt, hogy ekkora változás van Szerbiában a magyar-szerb kapcsolatokban, és ez hogyan vetül ki egyházuk életére?
Szabadka mindig maga Szabadka a tolerancia városa volt, tehát itt sok nemzetiségű volt. Hát a 90-es évek megtették a hatásukat, ugye a nemzeti érzelmek fellobbantak, aztán volt ellenségeskedés. Az utóbbi időszakban nagyon pozitívan tapasztaljuk, hogy javultak a kapcsolatok, hiszen az országos szinten, ugye a vezetői szinten nagyon jó kapcsolata van a két államnak, és mi ennek nagyon örülünk, illetve sok jót tapasztaltunk, mint történelmi egyház Szerbiában. Jelenleg 5 történelmi egyház és 2 történelmi felekezet van, tehát ebbe az ortodox egyház, a római katolikus egyház, a szlovák evangélikus, illetve a magyar evangélikus egyház és a református egyházban menne, illetve 2 történelmi vallási felekezet, a muzulmán és a zsidó van jelen. És hát sok mindenben tapasztalhatjuk, hogy az állam felénk nyit, hajlandó segíteni. Ez benne volt a vagyon visszaszármaztatásban, sok gyülekezet visszakapta a földjeit. Illetve az állam jelenleg fizeti az egészségügyi biztosítást és a minimális nyugdíj biztosítást a lelkészeknek. Ehhez hozzájárulhatnak még a gyülekezetek, hogyha magasabb szintre szeretnék a nyugdíjbiztosítást emelni. Tehát az állam részéről nagyon pozitívan tapasztaljuk a hozzáállást, illetve a magyar szebb kérdésbe is igyekszünk kiépíteni. Hát reméljük, hogy ez még jobban elmélyülhet. Erről volt szó a püspök szenteléssel kapcsolatban is, hogy ott is ugye meg lesznek hívva a különböző történelmi egyházak vezetői, akik reméljük, hogy jelen vannak. Többször tapasztaljuk, ha rendezvény van, akkor ugyanúgy jelen van az ortodox egyház képviselője, a katolikus egyház, illetve az evangélikusok részéről is ott vannak, és szeretnénk ezt elmélyíteni. Örülünk ennek a feliratnak, hogy megjelent, ez fontos az emberek számára. Sajnos ugye a népszámlálásban megtudtuk, hogy most megfordult, eddig Szabadkán magyarság volt többségbe, most már nem mi vagyunk többségbe, de attól még ugyanúgy részt veszünk a jelenlegi életbe. Csak az elvándorlást kellene megállítanunk.
És a hétköznapokban Szabadkán inkább azt érzi, hogy természetesebb, hogy itt együtt élnek a szerbek, a magyarok és más nemzetiségek, mint 10-11 évvel ezelőtt, mint amikor mondjuk ez a felirat keletkezett, ami nyilván egy embernek vagy egy csoportnak a kiragadott esete volt, nem akarom általánosítani, de mégis azért egy felkiáltójá volt akkor.
Hát igen, az fájdalmasak voltak az ilyen feliratok, előfordultak, de tehát az együttélés az igen pozitív irányba megy, bár Szabadkán azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb helyen értenek magyarul. Azelőtt természetes volt, hogy megszólaltak magyarul, horvátul, szerbül, mivel itt Szabadkán nagyon sok horvát él a szerbek mellett, illetve bunyavác. Mindenki tudott mindenkinek a nyelvén, viszont most már nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy a hivatalokba bemegyünk, hogy nem tudnak magyarul, nem akarnak tudni magyarul. Illetve volt olyan esetem, hogy hallom a hangsúlyáról, hogy magyar, mert megismerhető, hogyha egy magyar beszél szerbül, mintha énekelnénk, egy kicsit olyan hangzása van, és nem akart, hiába erőltettem. Tehát, hogy ez a hivatalokban viszont tapasztaljuk, hogy kevésbé beszélnek magyarul. Hát, hogy ez most azért van, mert hogy kevesebb magyar van itt, vagy nem nincsenek alkalmazva, ez jó kérdés. Reméljük, hogy még mélyebb lesz, és még közelebbi kapcsolatba kerülünk, hogyha ez továbbra is ilyen jó kapcsolatot ápol az állam, a vezetők egymás között.
És akkor itt jutunk vissza oda, hogy az egyházuk ebből mit, bocsánat, hogy ezt a szót használom, de profitálhat, tehát reméli azt, hogy a következő években ebből a jó viszonyból következhet az, hogy mondjuk kapnak a jelenleginél több támogatást, vagy más irányú támogatást, vagy ha felmerül valami problémájuk, arra nyitottabb megoldási kísérletet próbál adni majd a szerb vezetés?
Igen, mert vannak olyan ügyeink, akár peres ügyeink is, amelyben nagyon nagy szükségünk van az állam, a vezetőség támogatására, tanácsadására, és hiszem azt, hogy ez csak javítani fog a kapcsolatainkon. Eddig is tapasztaltuk, hogy támogatást adtak, de reméljük, hogy ezután még több támogatásban lesz részünk.
A beiktatásáról beszéljünk még. Tudja már, hogy mikor lesz, hol lesz, milyen vendégekre számít? Én hallottam olyan pletykákat, hogy akár erre a jó viszonyra utalva, hogy Magyarországról is, meg Szerbiából is magas állami vezetők is részt vehetnek az ön beiktatásán. Tud erről már valamit? Egyáltalán mit szól hozzá, hogy a beiktatása körül ilyen háttér szerveződés van, hogy fontosnak tartják sokan, hogy ott legyenek, amikor önt beiktatják a tisztségébe hivatalosan?
A felszenteléssel kapcsolatban ez hát megtisztelő számomra, hogy ilyen magas rangú vezetők vesznek részt. Igen, össze kell hangolnunk mindenképp a többi püspökkel, a Kárpát-medencei püspökökkel a generális konventen belül. A dátum az október 14 van kitűzve jelenleg, ez talán most már biztos. Bács-Fekete-hegy, mint központ, mint püspöki székhely került eddig központba. Szó volt eleinte Torontálvásárhelyről is, de az talán távolabb eső hely, ezért a Bács-Fekete-hegynél maradunk. Reméljük, hogy meg tudnak jelenni az egyházi vezetők, illetve szeretnénk a világi vezetőket is meghívni, mivel hogy itt vagyunk ebben az társadalomban, ebben az államban itt élünk, és reménység szerint a Magyar Köztársasági Elnök asszony is meg fog tisztelni minket. Ugye Novák Katalin szeretettel várjuk őt, és ez csak áldás jelent számunkra, úgy, mint református testvér, úgy, mint a nemzetünk elnöke, hogy megjelenik. Ez számunkra egy nagy pozitivitás és egy erőforrást is jelenthet az itt élő délvidéki magyaroknak, hiszen itt naponta meg kell küzdjük a harcainkat úgy, mint reformátusok, úgy, mint magyarok, hogy megmaradjunk, és mint mag népje legyünk itt, akik hirdessük Istennek a dicsőségét. És megmutassuk, hogy mit jelent reformátusnak lenni, egy nagyon fontos dolog, hogy megéljük, mert sokszor összemosnak minket, erről ugye nem beszéltem, de sajnos, mivel egy kis egyház vagyunk elég, és sokszor összemosnak minket a különböző neoprotestáns egyházakkal, úgy gondolják, hogy a protestáns, akkor az ugyanaz, egyforma. Néha vissza is élnek ezek a neoprotestánsok, akár a neveinket használják fel. Nemrég hallottam, hogy valaki Károli nevét használták fel, alapítványt hoztak létre, mások más használnak fel, hogy nem vagyunk azok. Mi értékeljük őket és tiszteljük őket, de azt hiszem, Isten nem hiába hívott el, rendelt el minket reformátusoknak, magyaroknak ide, és itt meg kell éljük a hitünket és képviseljük őt.